Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga heti haftára tanulása. És ezen a héten Matot heti szakaszát olvassuk a zsinagógákban. Ezen a héten volt ugyanakkor Siva Asar Betamuz, Tamuz hó 17-e, amivel megkezdődik egy gyászos időszak a zsidó évben. Ez 3 hét, németül Dreivochen, héberül Benhamecarim. Ez a 3 hét lélekben arra készülünk, hogy következik Tisza B'Av, amikor a Szent Éle rombolását siratjuk. Érdekes módon van két gyászos időszak egy zsidó évben. Az egyik, ez hosszabb, ez 7 hétig tart, és az Ómer számlálás időszaka. A másik, ez csak 3 hétig tart, ez pedig a Szent Éle rombolására emlékezünk. Tammuz hó 17-én több gyászos dolog is történt, emiatt ezen a héten, ezen a napon egy böjt van, egy közösségi böjt nap. És az egyik dolog, ami van, az kapcsolódik a szentély lerombolásához. Az első rést ekkor ütötték a szentély falában. Ebből az alkalomból egy különleges dolgot csinálunk. Haftarának általában a heti szakaszhoz hasonló prófétai szöveget szoktunk olvasni. Most mégis inkább a 3 héthez kapcsoljuk, a 3 gyász héthez kapcsoljuk a prófétai olvasmányt, mint a heti szakaszhoz. Miért van ez így? Hát, hogy ezt jobban megértsük, ahhoz először azt kell tudnunk, hogy egyébként mi az egész Haftará intézményének a célja. A Haftará intézményének a célja az, hogy hétről hétre spirituális lelki irányítást adjon a proféták szavaiból a zsinagógát látogató embereknek. És ugye tudni kell erről azt, hogy a proféták spirituális lelki vezetők voltak. Ők az Istennek a szavát mondták el egy különleges nyelvezeten, ami talán hasonlítható mai nyelven megfogalmazva mondjuk a popzenéhez, a filmekhez. Tehát egy ilyen olyan különleges nyelvezetről van szó, ami megfogja az embereket, tetszik az embereknek, ugyanakkor mégiscsak egy Istentől való dolog, ilyen módon szent. Na most, visszatérve a kérdésünkre. Miért kapcsoljuk inkább a 3 gyász héthez? Miért nem a heti szakaszhoz? Ez azért van, mert minden hétnek a zsidó naptárban, a zsidó évben különleges jelentősége van. Mindig szoktam mondani, hogy ha van egy vallásos újság, és ha megnézzük, hogy mikor adták ki, ott a címénél nem az szerepel, hogy a dátum, amikor kiadták, hanem az, hogy mi volt a heti szakasz. Mert egy picit a heti szakasz az egész hetünket befolyásolja. Na most, milyen spirituális megerősítésre van szüksége a zsidó embernek egy héten? Hát, hogyha nincs semmi különleges alkalom, akkor a heti szakasz tanulmányozza nyilván, és akkor a tórai szakaszhoz kapcsolódó spirituális igényeit kell kielégíteni a Haftarán keresztül. Ha viszont van egy különleges időszak, ez most ez a gyász időszak, akkor a spirituális igényünk az, hogy felkészüljünk lélekben erre a gyászra. Nagyon érdekes, amit a Shulchan Aruch ír a böjtről. Ugye azt írja, hogy elvileg meg lehet azt csinálni, hogy egész nap nem eszek, viszont elmegyek, sétálok, kirándulok, más dolgokkal foglalkozok, és nagyon érdekes, hogy mit mond egy ilyen emberre a Shulchan Aruch. Azt, hogy megtartja a lényegtelent, és eldobja a lényegeset. Tehát, hogy a böjtnek a lelkiekben való felkészülés a lényege. Ezzel egy picit védjük is idézőjelbetéve magunkat, zsidókat, akiket nem zsidó világ arról ismer, hogy parancsolatokat tartanak meg, micvákat, és a cselekedetek képezik a vallás lényegét. Igaz, tényleg ez a lényeg, de ugyanakkor mégis kiegyensúlyozottak maradunk, és igenis, hogy egy kis részt meghagyunk szimbolikusan, például egy szombati istentiszteletben, meghagyjuk azt a néhány percet a Haftarának, a prófétai rész felolvasásának, amit mi kifejezetten arra szánunk, hogy lelkileg épüljünk. Fontos, hogy lelkileg felkészüljünk erre a gyászos időszakra, mert abból, hogy mi most ebben a kis időszakban szomorkodunk, abból mi kifejezetten a saját életünkre is pozitív eredményeket, pozitív hatást tudunk nyerni. Hát hogyan lehetséges ez? Nézzük meg a heti szakaszt. Mi van a heti szakaszban? A zsidók ott állnak Izrael kapujában, ott van a régóta vágyott föld, az a szabadság földje, tejjel mézzel folyó Kánaán, és mi van a Haftarában? Ott van az a föld, amit most készülnek elhagyni. Jeremiás, vagy Jirmiáhu, akinek a proféciáját olvassuk ezen a héten Haftarában, és hát az a megtisztelő feladat jutott neki, hogy a rombolásnak, a pusztításnak és a hurbánnak, ez a héber szó, amivel a szentély pusztulását jelezzük, annak a profétája legyen. Azt látjuk, hogy van egy ellentétpár. A tórai heti szakaszban készülünk belépni Izrael földjére, a Haftarában pedig hát a Gálútra, a számüzetésre készülünk. Amikor ezt olvassuk, akkor abból fontos, hogy megértsük, hogy mi történt közben. Vágytunk arra, amikor ott álltunk Egyiptomban, hogy beléphessünk a saját földünkre, hogy egy saját államot alapíthassunk, legyen saját királyunk, saját Isten tiszteleteink, és ezt mi mind tiszta szívvel vágytuk. Ahogyan a prófétai szakasz legvégén látni fogjuk, hogy ezt a jó teremtő, ezt nekünk felsorolja, és a piros pontjaink közé ezt beírja, hogy követtetek ti engem a pusztába. Az ismeretlenbe. Tehát nagy várakozással mentünk elébe a dolgoknak. És most, látszólag a Haftará idején, ott nem ez a helyzet. Ott az a gond, hogy a zsidók elhagyták azokat az utakat, amiket járni kellett volna, és hát az örökkévaló ezt nagyon nem szeretné, és nagyon csak az utolsó lehetőségnek, utolsó lehetőséggel él, amikor azt mondja, hogy hát sajnos el kell mennetek, és akkor jöhettek vissza, amikor ismét kiérdemlitek. És fontos, hogy ezt a saját életünkbe is megértsük, mert ez velünk is megtörténik minden nap, hogy valamit nagyon várunk, szeretnénk nagy lelkesedéssel megcsinálni, és aztán, amikor bekövetkezik, akkor elhanyagoljuk. Na, még hogyha nem is történik egy ilyen katasztrófa, mint a hurbán, a mi személyes életünkben, akkor is történik olyan, hogy igenis, nagy lelkesedéssel várunk bizonyos dolgokra. És úgy tűnik, mintha ennek a nagy lelkes várakozásnak és nagy vágyakozásnak az lenne a büntetése, hogy bekövetkezik az, amire vágyunk. Milyen büntetés ez? Bekövetkezik, és annak a bekövetkezett valaminek nem örülünk ugyanannyira, mint amennyire vágytunk rá. Egy ilyen egyenlőtlenség van a saját életünkben is, és a heti szakasz és a Haftará között felvázolt ellentétben is. Egyikben szeretne belépni Izrael földjére, másikban pedig sajnos ki kell lépnie onnan. A Haftarára térve, négy részből áll ez a prófétai szakasz. Jirmiáhu könyvének a legelején vagyunk. Ez a három Haftará, úgy mondják, hogy három feddő Haftará, de érdekes módon ebben az első feddő Haftarában különösebb nagy feddés nincsen, nem hangzik el komoly kritika a zsidókkal szemben. Ez a Haftará a Jirmiáhu könyvének a legeslegelejétől, első fejezet, első mondatától kezdődik, és ahol abba hagyjuk ezen a héten az olvasást, onnan fogjuk folytatni jövő héten. Abban már lesznek feddések. Na most, mivel kezdődik Jirmiáhu könyve? Azzal, hogy Jirmiáhu az örökkévaló elhívja, és megkéri, hogy legyen próféta. A folytatásban lát két látomást, két nagyon híres látomást, az egyikben van egy mandulafa, egy mandulavessző, a másikban egy forró, gőzölgő fazék, egy edény. És mind a kettőből valamilyen jóslatot olvas ki Jirmiáhu. A Haftára azzal végződik, hogy elkezdődik a Jirmiáhu könyvének a második fejezete, és a jó teremtő megemlékezik arról, hogy milyen jó volt az a régi szép idő, amikor a zsidók mint egy mennyasszony, hűségesen követték az örökkévalót a pusztába. És hogy micsoda áldozatokat hoztak, és hogy ezt az örökkévaló még mindig nem felejtette, és még mindig ott van, bármilyen rosszat is csinálunk, ott van ez enyhítő körülményként. Ez a Haftarah beosztása, rögtön az első érdekes dolog, ez a Jirmiáhu elhívása című kérdés. Jirmiáhu tiltakozott egy kicsit azért. Azt mondta, hogy nem vagyok benne biztos, hogy én vagyok a legalkalmasabb erre a dologra. Nézzük meg ezt a hatodik mondatban, első fejezet hatodik mondatában. Vau már atá adosén elokihim hiné lojadáti dabér kinaár anokhi. Vau már, és ezt mondta. Atá hasém elokim hiné lojadáti dabér. Íme, örökkévaló Istenem, én nem tudok beszélni az emberekhez. Lojadáti dabér, ki na aranohi, mert fiatal vagyok én. Mit jelent ez? Rási azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy hiába is beszélnék hozzájuk. Azt mondják, hogy ez egy gyerek. Nézd meg, Istenkém, ott volt a Mózes. Mikor kezdett ő el profétálni? 80 évesen. Na igen, mondja ezt a modernkori kommentár, ez a rabbi, akinek a Virtual Beit Midrashról letöltöttem a leckéjét, mindjárt mondom nevét, Rav Moshe Lichtenstein. Rav Moshe Lichtenstein írja a leckéjében, hogy igen ám, Mózesnál nem így volt, de Mózesnek más volt a szerepe. És itt ez egy olyan pont, amikor meg kell jegyeznünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy proféta, akkor ez mit is jelent valójában? Hát két dolgot jelenthet alapvetően. Egyrészt lehet olyan, mint Mózes, hogy egy proféta, aki a népét vezeti, aki egy vezető szerepben van, az ő feladata az, hogy sok tapasztalata legyen. És a másik, az olyan, mint Jirmiáhu, őnekinek az a feladata, hogy az Isten szavát a nép felé közvetítse. Na most nagyon érdekes, hogy akkor az ő szerepe valaki föltehetni a kérdést, hogy akkor kell a Jirmiáhunak bármi különleges tudománya lennie? Hiszen, hogyha úgy képzeljük ezt el, mint mondjuk egy dibukot, egy szellemet, aki megszállja az embert, akkor tulajdonképpen akármilyen embert is megszállhatna egy ilyen szellem, és beszélhetne belőle. Vagy akár, most csak gondolok valamit, hát egy levélben is elküldhetni az örökkévaló azt, amit ő gondol mondani a népének, de nem ezt teszi. Ő konkrétan Jirmiáhut név szerint kiválasztja, mert őt ismeri, és őt elhívta. Pontosan erről beszél nekünk az ötödik mondatban. Böterem, ac ecárha, vabbeten, jedatiha, uvöterem, tici mirehem, higdastiha, navilagóihim, netatiha. Még azelőtt, hogy te megszülettél volna, még a édes anyukádnak a hasában már ott ismertelek, és még azelőtt, hogy te megszülettél volna, és kijöttél volna a méhéből, még akkor megszenteltelek. Érdekes, hogy meg van szentelve, tudni kell Jirmiáhuról, hogy egy kohanita családból származik, ami egy különleges tiszta szentséget követel meg, ugye a papoknak a tóra, hogy nem érintkezhetnek halottal, különleges törvényeket kell betartaniuk, és itt az örökkévaló úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy nem mindegy nekem, hogy kiből beszél. Ki mondja el az én gondolataimat, amit az én népemnek szánok. Nem mindegy. Legyen egy tiszta ember. És a tisztaság az a fiatalsággal van kapcsolatban. Amikor még fiatal, akkor valószínűleg nem követett el semmit. És nagyon vigyázz rá, hogy az egésznek legyen egy szép, úgymond optikája. Hogyha egy csaló gazember, aki már, vagy akár csak egy átlagos, egyszerű halandó, olyan, mint mi vagyunk, akinek azért már volt néhány ügye, hát kinek nem volt, ő kezdené el mondani, hogy az Isten ezt és ezt akarja tőled, akkor ugye az se lenne a legjobb. Tehát azt mondja ez a Rav Moshe Lichtenstein, hogy a legjobb az, hogyha arra a szerepre, hogy a örökkévaló szavát továbbítsa, arra igenis egy fiatal ember kell. Arra a szereplő, hogy még vezető legyen, ahhoz egy tapasztalt, idősebb, érettebb elmére van szükség. Az egy kérdés, hogy ennek a fiatal embernek, akinek még nincs is ennyi tapasztalata, vajon fontos-e a személyisége? A zsidóság azt tanítja, hogy nagyon fontos. Bár aki kívülről néz rá, az azt mondhatja, hogy ez nem így van, mert a zsidóságban nagyon pontosan meg vannak szabva a határok, a pontos szabályok, azokat be kell tartani. Nagy játéktér nincsen. Igazából, hogyha valaki tanítani szeretne, annak is elsősorban a hagyományt kell tanítania, azt, amit a rabbik már 1000-2000 éve szépen lefektettek. Azt kell továbbvinni, és azt kell tovább magyarázni. Ez nem így van. Ezt látjuk Jirmiáhunál is, hogy ő is egy olyan ember, akinek bár egy fiatal ember, van személyisége. Egy nagyon érzékeny ember. Egy nagyon finom ember, akinek fáj. És a későbbi fejezetekben ezt le is írja, hogy fáj neki látni azt, hogy Izraellel milyen katasztrófák történnek az ő életében. És ezekről másrészt meg neki kell profétálnia. Tehát van egy ilyen kis ellentmondás, egy ilyen feszülő ellentmondás az ő életében, és ez neki fájdalmat okoz. Ugyanakkor ez az érzékenysége, ez különösen alkalmassá teszi őt arra, hogy profétáljon. Ezt látjuk a most következő részében a Haftarának, amikor lesz ez a két látomás, és az örökkévaló mint egy próbára teszi. Azt kérdezi tőle az örökkévaló, hogyha én mutatok neked valami különleges jelet, mint például Mózesnek az égő csipkebokort, akkor mondd csak, ki tudsz-e olvasni abból valamit? És egy kicsit, mintha egy gyakoroltatná. Egy ilyen leckét ad neki, egy kurzust profétaságból. És aztán azt mondja, hogy meg van vele elégedve. Jól csinálja a dolgát. Nézzük meg akkor, hogy néz ki ez a 11. mondatban. Vajhihi dvar adosém eláj lemor, ma'ata rohe Jirmiáhu vaomár, makél sakéd ani rohe. Vajhi dvar hasem eláj lemor, és lett az örökké valónak a szava hozzám. A következőket mondta. Ma'ata rohe Jirmiáhu, mit látsz Jirmiáhu? És azt mondtam vá, Ómár, makér sakédani roe, mandula vesszőt látok. 12. mondat. Vajomer hadosém eláj, hétafta lirót, kisokéd ani, aldevari lászotó. Vajomer hasém eláj, azt mondta az örökkévalón hozzám. Hé, taftalirot, jól láttad. De hé, taftal, ez a tov, jó szó van benne. És sok édáni áldevári lászot. Mert én odafigyelek arra, amit én mondok, hogy azt megcsináljam. Na most ez a sokéd, ugye az előző mondatban is szerepelt, ott a sokéd azt jelentette, hogy mandula, itt pedig kétféle lehetséges fordítást javasolnak hozzá. Mindjárt megnézzük, mit jelent ez a kettő. Az egyik azt mondja, hogy odafigyelek arra, amit csinálok. Figyelmes vagyok, hogy megcsináljam azt. A másik pedig azt mondja, hogy igyekszem, hogy megcsináljam azt. Gyorsan, gyorsan próbálom teljesíteni azt, amit mondok. Most itt azt hihetnénk első látásra, hogy itt egy szójáték van. Szójáték is van, de ennél több is van. Ahogy az előbb mondtam, itt a mandulafa, ezt látod, mit tudsz belőle kihozni első körből. Nagyon hasonló a következő profécia. Vajhi dvarasem eláj, senit lemor, ma'ata roe, vaumár. Szihír na fuach ani roe ufanav mipné cafona. Vaj hidvar hasem eláj se nit lemor. És másodszorra is lett hozzám az örökkévalónak a szava, hogy mit látsz, ma ata roe. Va omar, azt mondtam, szír na fuach ani roe. egy gőzölgő fazekat látok. A fanáv mipnécafoná, és észak felé fordul. Vajomer ásnadosém elaj mizafon tipatach hará alkoljosvé ha árec. És azt mondta az örökkévaló nekem, Vajomer hasem elaj mizafon tipachat hará. Északról jön a rossz, szó szerint. A baj, a gond észak felől érkezik. Alkoljosvé árec. Az ország minden lakójára. Na most ez a két profécia, amit lát a Jirmiáhu profétaságának a legesleg elején, az különbözik minden más proféciától, amit mond később. Miben különbözik? Abban, hogyha megnézzük a többi proféciánál, ott van az, hogy az a kis mondat, kis utalás, hogy ezt mond mindenkinek el. Itt nem mondja, hogy ezt mond mindenkinek el. Ez kifejezetten az örökkévaló neki szánja. Hogy lehet ez? Szán egy közvetlen üzenetet a profétának magának? Igen. Ugyanis a profétának megerősítésre van szüksége. Egyedül, önmagában nem biztos, hogy ezt a sok nehézséget, ami ő rá vár, ezt meg tudná csinálni. Az biztos, ugye mondják, hogy az első találkozás, az meghatároz, az első benyomás, az mindent meghatároz, és ezért az örökkévaló úgy látja jónak, hogy legyen a Jirmiáhunak az első benyomása egy ilyen nagyon emlékezetes történet, ami megerősíti a Jirmiáhut a hitében. Sőt, ezen még tovább megyünk, és azt is mondjuk, hogy a Rambamnak a kommentárjában olvassuk, hogy az ötödik mondat kapcsán, amit már felolvastunk, hogy még azelőtt ismertelek, és még azelőtt magamnak szenteltelek, hogy te egyáltalán megszülettél volna, hogy ezt miért mondja neki? Hát persze, hát triviális, az örökkévaló minden embert ismer. Hát pláne, hogy sőt, hogy a profétákat, hát az örökkévaló mindent előre lát. Akkor meg miért kell ezt külön mondani a Jirmiáhunak? Az a Rambam válasza erre, hogy azért, mert az örökkévaló tudja, hogy különben tartana a dologtól. Ugye, mondtuk már, hogy tarts tőle, mert túl fiatal, nem merné bevállalni, rizikós lenne a dolog, hogy ez ne legyen, kap egy kis hizukot, egy kis megerősítést, és azt mondja neki, hogy ki vagy erre választva, persze, hogy ki van választva, minden ember ki van választva, de ő neki meg is mondja, mert az örökkévaló úgy látja jónak, hogy ő erőt öntsön belé. Van egy érdekes kérdés. Több kérdés is van, mondjuk, hogy eleve mi ez az egész mandula veszős történet. Ugye lehet úgy is interpretálni, hogy Jirmiáhunak egy feddő profétának kell lennie, és ezért van az, hogy egy mandula veszőt mutat neki az örökkévaló, mert a vesző az van, hogy mindig szimbolizálja a feddést. De akkor is, hát miért mondja az örökkévaló ezt külön hangsúlyosan, hogy sokédáni ádvári lászoto, hogy én odafigyelek arra, hogy én gyorsan megcsinálom azt, amit mondok, hát ez nem triviális. Vagy amikor tovább megyünk, azt mondja, Vaj híd varásem elájsénit, és lett hozzá az örökkévaló szava hozzám másodszor. Azt, hogy azt olvassuk, hogy sénit, másodszor, abból azt tudjuk tanulni, hogy ahogyan az első proféciát csak Jirmiáhunak címezte, úgy a másodikat is kifejezetten Jirmiáhunak címezte. Na most, miért? Látunk egy gőzölgő edényt, egy gőzölgő fazekat, és azt annyit olvasunk ki belőle, hogy északról jön a baj. Tulajdonképpen úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon szükszavú az örökkévaló ezekkel a proféciákkal, és semmi más szerepe nincs ezeknek, mint hogy Jirmiáhut megerősítsék a profétálásának a kezdetén, adjanak neki egy kezdő löketet. Tehát ez, hogy északról jön a baj, ez még nem a népnek szól. Ez kifejezetten Jirmiáhunak szól, készül lélekben arra, hogy egy forró fazékhoz hasonlóan forrongó helyzetről kell beszámolnod, forró haragról. Egyben arról is szó van, hogy Jirmiáhunak a személyiség is megjelenik, hogy egy érzékeny ember, és az érzékenységével képes belelátni ezekbe a szimbólumokba, ezeket a magyarázatokat. A rabbinikus hagyomány úgy magyarázza, noha a szöveg alapján úgy tűnik, hogy ezeket az örökkévaló mondja személyesen, és Jirmiáhu nem csinál semmi más, mint amit hall, azt továbbadja. Mégis a hagyományunkban mindig úgy próbálunk ezekről gondolkozni, hogy ezekben igenis benne van a Jirmiáhu személyisége is. Ugyanúgy, ahogyha én tanítok egy kicsit, akkor abba óhatatlanul beleviszem a saját személyiségemet, ugyanúgy profétánál is ez a helyzet. Ő neki egy bizonyos játékteret megad az örökkévaló, és így a Jirmiáhuról személy szerint tudunk meg dolgokat az ő proféciájából. Ugyanakkor minden nehézség ellenére azt is hozzá kell tennünk, hogy Jirmiáhunak nem volt annyira rossz dolga. Nehéz élete volt, egy nagyon nehéz időszakban élt, és nem mondhatni, hogy mindig tisztelték őt, mindig a legnagyobb kényelmet nyújtották neki, mert nem erről van szó. Általában komoly nehézségekkel kellett megküzdeni ahhoz, hogy el tudja mondani azt, amit az örökkévaló neki mond. Mégis volt neki egy olyan forrása, amiből mindig erőt meríthetett. Hogy itt van ez a szörnyű korszak. Egyik legnehezebb korszaka a zsidóságnak. Egyáltalán nem biztos, hogy akkoriban egyáltalán nem volt biztos az egyszerű ember számára, hogy holnap után is lesz bármi. Most már egy picit nyugodtabbak tudunk lenni, ugye, hogy igen-igen nehéz korszakokat is, hála a jó teremtőnek túléltünk, és senki nem tudott elpusztítani minket, de akkoriban ez még ingatagabb volt. És ebben a nehéz időben Jirmiáhu csak arra gondolt, hogy engem rendelt profétának az örökkévaló. Az én képességemet tartja jónak, és én ebben a nehéz időszakban tudok a saját népemnek erőt adni, ha szükséges vigasztalni, és tanácsot adni, hogy hogyan lehetne esetleg mégiscsak jóra fordítani a dolgokat. Nehézségek közepette is, és ezt én meg tudom csinálni, ez egy olyan munka, ami bár nehéz, nagyon nehéz, de hálás. És ez megint talán egy olyan dolog, amit a saját életünkben is megtalálhatunk. Mi is kaphatunk olyan feladatokat, amik piszok nehezek, de ugyanakkor pontosan ez nekik a hálájuk, hogy igen, egy ilyen feladatot szán nekem a jó teremtő. Azt mondja nekem ezzel, hogy ez egy olyan probléma, amivel én meg tudok küzdeni. Akkor ő engem ezzel nagyon nagyra értékel, engem megdicsér. Ezután a profécia után arról van szó, hogy az örökkévaló előrevetíti Jirmiáhunak, hogy legyen felkészülve a legrosszabbra. Nem fogják szeretni, amit mond. Kellemetlen dolgokat kell mondania, kellemetlen dolgokat kell megélnie, és ez a feladat rá hárul, de ő legyen olyan kedves, és mégiscsak fogadja el. Befejeződik az első fejezete Jirmiáhunak, és kezdődik a második, és a Haftára befejeződik a második fejezet legelején, az első néhány mondat után, konkrétan a harmadik mondattal. És bár ez egy feddő Haftará neve szerint, de mégis egy csodálatos pozitív üzenetet olvashatunk benne. Nézzük a második mondattól. Halloch vekarata beozni Jerusalayim lemor ko amar adoshem zacharti lach chesed neurayich avat kelulotayich. Menj és mondd Jeruzsálemnek a füle hallatára. Halloch vekarata beozni Jerusalayim lemor koamar hasem. Így szól az örökkévaló. Zachartilach chesedne uráich. Emlékeztem rád, hogy milyen egy chesed, milyen egy chassid, milyen egy kedves voltál, amikor fiatal voltál. Ahavat kelulotáich. Amikor egy menyasszony voltál, micsoda szeretet, micsoda ahava volt benned. Lach lechtéhech acharai bamit bahar beeret lo zeruá. Amikor jöttél utánam a pusztába, lechték acharájba midbar, be eretz lo zeruá. A földbe, ami nem virágzik. Nem terem benne meg a mag, a zera. Nem érdekes dolog. Az örökkévaló még mindig ott tart, hogy esetleg Ha ő azt mondja, hogy térjetek meg, és ők megtérnek, akkor talán nem kell büntetni. Hogyan lehet ezt elérni? Úgyhogy azt mondom, hogy micsoda szörnyűségek fognak következni, ha nem térsz meg? Nem. Úgyhogy azt mondom, hogy milyen jó volt a viszonyunk régen. Szóval ahhoz, hogy a másik embernek legyen az akár egy gyerek, legyen az akár egy felnőtt ember, akinek egyszerűen pusztán azért, mert ő a zsidó testvérünk nekünk. Részben van egy ilyen kötelezettségünk, hogy mondjuk felé, hogyha valami probléma van. És ez a Tórában benne van, tehát eléggé komoly dolog, hogy nem szabad azt csinálni, hogy másnak elmondom, hogy engem mennyire zavar az, amit XY csinál. Nem szabad azt csinálni, hogy nem mondom el senkinek, de magamnak elmondom, hogy az XY milyen szörnyűséget csinál. Ez közvetlenül egymás után írja a Tóra ezt a három dolgot. Ne mondd el másnak, ne gyűlöld a szívedben, tehát ne mondd el magadnak, hanem amikor ő odajön, akkor neki mondd el. Ho heach to heach, fedve fedd. És egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy hogy kell úgy fedni, hogy az ne vegye ki magát rosszul. Ez egy külön terület. És itt ennek látjuk egy példáját. Az örökkévaló azzal kezdi a feddését, hogy megemlékezik róla, hogy milyen egy fantasztikus viszonyunk volt nekünk. Ennek persze van egy olyan vetülete is, hogyha csak úgy belecsapna a lecsó közepébe, és elkezdené mondani, hogy milyen szörnyűségek történnek, akkor annak bizony veszélyes következményei lehetnének. A nép úgy érezhetné, hogy őt elvetette az örökkévaló, hogy nincsen megbocsátása számára, teljesen kilátástalan a helyzet, és nem is érdemes belőle kitörni. Ezt az örökkévaló nem szeretné. Ezért dicsérettel kezd. Ez a dicsérettel kezdés, ez egy olyan különleges technikája a feddésnek, amit talán ebből a Jirmiáhu mondatból mi is el tudunk sajátítani a saját életünkben, hogy hogyan kell a másikat dicsérni. Én magam is emlékszem saját példámon olyanra, hogy volt olyan dolog, amiben úgy éreztem, hogy nem vagyok nagyon jó, nem nagyon kellemes az nekem. És valaki azt mondta, hogy látod, ezt is milyen jól megcsináltad, ezt is milyen szépen elintézted. Ez egy kis ügyet, amit terhes nekem intézni egy papírmunkát, ügyet, és nagyon szépen elintézted, és ez egy nagyon pozitív dolog, és ezért erre legyél büszke, és örülj neki, hogy ezt meg tudod csinálni, mert nagyon fontos, mert sokan még így se tudják, és amikor ezt nekem elmondta, akkor én azt éreztem, hogy talán ehhez mégis értek, és attól kezdve egy picit úgy több lelkesedésem volt az ilyen ügyekhez. Nézzük meg akkor a harmadik mondatát, ami egyben a Haftarának az utolsó mondata. Kodesh Israel Ladoshem Resit Tevuato Kolochlav Yeshamu Ra Tavu Alehem Neum Hashem. Kodesh Israel Lashem, Szent Izrael az örökkévalónak, Résit Tevuata, a gyümölcsének a kezdete. Kol ochláv jesámú, mindenki, aki őt, hát szó szerint megeszi, az megszégyenül. Ra'a tavo aléhen, rossz jön rájuk, rossz lesz nekik, mondja az örökkévaló. Egy ígéret, hogy nem igaz az, hogyha most jönnek a seregek, és elfoglalják, és elpusztítják a szentét, és száműzetni fognak minket, ez a mi bűnünk miatt lesz, de az nem úgy van, hogy az a nép, aki ezt csinálja, az valami isteni igazságszolgáltatásból valami jót csinál. Nem, ők saját szabad akaratukból elkövetnek egy gonoszságot, ezt mi lehet, hogy nem tudjuk elsőre megérteni, hogy akkor most Isten büntetése, vagy mégis mi ez? Erről van szó, hogy fontos, hogy az örökkévaló Izraellel már a feddésnek a legelején közli, hogy igen, ti vagytok az én népem, aki titeket bánt, az alapvetően nem pozitív színben tűnik föl én előttem. És van ennek a dolognak egy olyan vetülete is, hogy ez a mondat, hogy ami most rátok jön nehézség, ez a ti bűneitek miatt van, ezt a próféta mondhatja. Ezt Isten mondhatja. De van egy nagyon fontos dolog, amit itt meg kell jegyeznünk, hogy ezt nekünk tilos mondanunk ilyet. Képzeljünk egy szituációt, valakinek haszvesalom ne történjen ilyen meg, nagy katasztrófa történik. Mint Jób könyvében elveszti a vagyonát, betörnek hozzá, egészségügyi problémája van. És akkor oda jön valaki hozzá, Jób könyvében így írja, hogy barátja, idézőjellel, hogy a barátja azt mondja neki, hogy látod, ez azért van, mert valamit nem jól csináltál. Azt tanítják nekünk a bölcseink, hogy ez az, ami tilos. Ez az, ahogy látjuk, hogy a Jób könyvében ez a barát, ezt utólag nem különösebben dicséri meg az örökkévaló, amiért ezt mondta neki. Ugyanúgy senkinek a részéről nem dicséretes, hogyha így csinálja. És amikor a Tóra azt írja, hogy ne sanyargasd a másikat, akkor ez a sanyargatás, fölteszik a kérdést, mi ez a sanyargatás? Azt mondják a bölcseink, többféle sanyargatás van. Az egyik sanyargatás, az a szóbeli sanyargatás. A másik sanyargatás például egy pénzbeli sanyargatás. Azt mondják, hogy rosszabb a szóbeli sanyargatás, mint a pénzbeli sanyargatás, mert a pénzbelit jóvá tudom tenni. Visszaadom a pénzt. Ezzel ellentétben, hogyha valakinek mondok valamit, látod, ez azért van, mert nem figyeltél oda eléggé, látod, már ezerszer megmondtam neked, hogy soha ne tedd rá ezt arra, mert akkor meg fog égetni, látod, soha mindig be kellett volna élesítened, és akkor nem, amikor kirabolják a lakást, akkor biztosítás nem száll el, amikor egy komoly probléma van, akkor sosem szabad azt mondanunk, hogy látod, látod, én megmondtam, és ez tórai dolog, mert ez szóbeli sanyargatásnak számít. Ehhez nekünk nincsen jogunk. A proféta, az örökkévaló megmondhatja nekünk, hogy ez azért van, mert ez az ő részéről ez egy kifejezetten pozitív dolog, ha megmondja. Mert hogyha a proféta ezt közli velünk, hogy mi rosszul cselekedtünk, azért van az, hogy most számüzettetünk, ez jó dolog, mert ez a kiút van benne. Cselekedjünk jól, és visszamehetünk. Pozitív üzenet. Ezzel ellentétben, hogyha valakivel már megtörtént a baj, akkor azt mondják bölcseink, semmi esetre sem szabad elkezdeni így ilyen szituációban őt nevelni. És akkor mindenkinek köszönöm a figyelmet, egy békés szombatot kívánok, és skajach!